harmincadik oldal. Krisztus az igazság. Igazság, szabadság és szegénység. Kíséreljünk meg most legalább egy rövid pillantást vetni arra a két másik kijelentésre, amely az úttal kapcsolatos. Az igazságra és az életre. Krisztus vallomásával: én vagyok az igazság. Korunk hasonló szkepszissel áll szemben, mint Pilátus. Ugyanazzal az egyszer s mint fölfúvalkodott és rezignált kérdéssel: mi az igazság? Előbb ismeri fel magát ma ismét az ember Diogenész Laercios 5. toposzában, mint Krisztus szavaiban. Nincs igazság, mert ugyanaz lehet egyszer jogos, másszor pedig jogtalan, egyszer jó, máskor rossz. A mi szavunk tehát ez: távol tartani magunkat az igazsággal kapcsolatos ítélettől. Szkepszisnek tűnik számunkra a tolerancia parancsa, és egyszer s mind az igazi bölcsesség. Ám nem felejthetjük el ezzel kapcsolatban, hogy az igazság és a szabadság egymástól el nem választhatóak. Már nem nevezlek benneteket szolgáknak, hanem barátaimnak, mondja az Úr. Mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak hívlak titeket, mert mindent tudtul adtam nektek, amit atyámtól hallottam. A tudatlanság függőség, szolgaság. Aki ezt nem tudja, szolga mered. Először ott kezdjünk el szabadok lenni, ahol a megértés megnyílik, ahol elkezdjük a lényeges megragadását. Az olyan szabadság, ahonnan az igazságot elvették, hazugság. Krisztus az igazság, ami azt jelenti, az Isten bennünket tudatlan szolgákból barátaivá tesz, azzal, hogy az ő tudásában részesít minket. Krisztus barátjának a képe számunkra nagyon kedves, különösen ma, de az ő barátsága abban áll, hogy bennünket a bizalmába fogadott. A bizalom helye pedig az igazság. Amikor ma a tudásról, mint a tudatlanság szolgaságából való megszabadulásról beszélünk, minden esetre szokás szerint nem Istenre gondolunk, hanem az uralkodni tudásra, arra az ügyességre, hogy a teremtett dolgokkal és az emberrel foglalkozzunk. Isten kimarad a játékból. Az élni tudás kérdése szempontjából ő lényegtelennek tűnik. Először a helyünket meg kell tudni állni. Ha bebiztosítottuk magunkat, teret adhatunk a vizsgálódásnak is. A megismerés kérdésének e korlátozásában nem csupán a szabadságról és az igazságról alkotott saját modern eszméink problémája van jelen, hanem egyáltalán korunk problémája. Mert itt feltételezhető, hogy nincs jelentősége egyrészt az emberi dolgok alakulását, másrészt életünk alakulását illetően annak, hogy Isten létezik-e vagy nem. Úgy tűnik, hogy Isten kívül van az életben betöltött szerepeink, illetve társadalmunk összefüggésein. Ő a vallástörténet dicsőséges Deus Ociosusa. Egy ilyen Isten azonban, aki az emberi ittlét számára jelentéktelen, nem Isten, mivel minden hatalmat és valóságot nélkülöz. Ha pedig a világ nem Istentől való, és nem ő működteti a legkisebb részletekbe menően is, akkor ez azt jelenti, hogy a világ nem szabadságból származik, és ezért benne a szabadság nem lehet hatalom, akkor ez egy járuléka a kényszermechanizmusoknak, és benne minden szabadság csupán látszat. Amennyiben egy másik oldalról ismét odalyukadunk ki, hogy a szabadság és az igazság egymástól elválaszthatatlanok, hát nem tudnánk semmit sem Istenről, és Isten nem akar felőlünk semmit sem tudni, nem vagyunk szabadok egy szabadságra nyíló teremtett világban, hanem egy szükségszerűségekből összetevődő rendszer elemei vagyunk, ahol a szabadságra hívó hang megfoghatatlanul nem akar elnémulni. Az Istenre való rákérdezés egyszer s mind az igazságra és a szabadságra való rákérdezés. Alapjában véve ezzel ismét elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ahol az út Árius és a nagyegyház között hajdan elágazott. Szó van egyrészt a kereszténység különbözőségével kapcsolatos kérdésről, másrészt az emberiségnek az igazságra való eljutás képességét illető kérdésről. Árius tévtanításának tulajdonképpeni sarokpontja egy abszolút transzcendens Isten létezésének elgondolásához való merev ragaszkodásban áll, amelyet ő a késő ókori filozófiától tanult. Az ilyen Isten nem tudja közölni magát, ő túlságosan nagy, az ember pedig túlságosan kicsi. Nincs egy azon érintkezési pont a kettő számára. Árius istene a maga áthatolhatatlan egyedül valóságába marad bezárva és tehetetlen. Élete abban teljesedik ki, hogy közli magát a fiúval. Isten transzcendenciájáról való elmélkedéséből aztán egy olyan egyedüli és magasságos Istent alkotott, aki tulajdon nagyságának a fogja. Így a világ sem Isten teremtménye, ez az Isten nem tud önmagán kívül működni, mert önmagába van bezárva, mint ahogy következésképp a világ is egy önmagában zárt rendszer. A világ nem nyilvánít ki teremtőt, és az Isten sem tudja önmagát kinyilvánítani. Az ember nem lesz barátja, mert nincs meg a bizalom hídja. Egy Istentől távol lévő világban igazság nélküliek, és ezért szolgák maradunk. Itt van ismét Krisztusnak egy igen nagy jelentőségű mondata, János evangéliumából, aki engem lát, látja az atyát is. János 14.9. Krisztóf Schönborn mutat rá behatóan arra, hogy Krisztus ikonnal kapcsolatos vitában mennyire visszatükröződik az ember isteni képességeket elérni vágyó mély küzdelme, vagyis az igazság megszerzésének képességére és a szabadságra való felhívás elnyerésére irányuló küzdelem. Mit lát az, aki az ember Jézus látja? Mit tud az ikon megmutatni, mely az emberiség számára Jézust ábrázolja? Egy embert lehet látni, és semmi mást, mert az Isten nem foglalható bele képekbe. Isten jelenléte a személyben is megvan, mely mint ilyen nem írható körül, és képben nem ábrázolható. A Szentírás ortodox, vagyis tárgyszerű magyarázata pontosan az ellenkező nézet kialakítására szánta el magát az egyházban. Aki Krisztust látja, valójában látja az atyát is. A láthatóban válik láthatóvá a láthatatlan, vagyis ő, aki láthatatlan. Krisztus látható alakja nem statikusan egydimenziójú, csupán a világ érti az érzékekhez tartozónak, mivel az érzékek maguk is önmaguk fölé való elmozdulást jelentenek. Aki Krisztus alakjára néz, az ő exódusába kerül felvételre, amiről az atyák a táborhegyi eseménnyel összefüggésben nyomatékosan beszélnek. Rátér a húsvéti útra, és megtanulja, hogy a láthatóban a láthatónál többet láthat. A megismerés első magaslati pontját Athanasios és Nyusszai Szent Gergely nagyobb nekilendülései után alexandriai Kürillosz érte el. Kürillosz nem tagadja, hogy a megtestesülés mindenek előtt egy elleplezés, az ige dicsőségének rejtőzködése. Az istenség hasonlíthatatlan szépsége Krisztus emberségét éppenséggel a szer fölötti rúdságban jeleníti meg. és egyenesen nyilvánvalóvá teszi a szeretet nagyságát, az a hatalmas megalázkodás, ahonnan az ered. A halál alak nélküliségére való átadás az Atya szeretetét teszi kézzel foghatóvá. A megfeszített, a láthatatlan Isten képmása. Kolosszei 1.15. Krisztus embersége úgy jelenik meg, mint az Atya szeretetének láthatóvá vált alakja, az örök Isten fiúság emberire való refordításának formája. Maximus Hitvalló ezt a teológiai vonalat annak tetőpontjához vezette, vázolván egy olyan krisztológiát, amely az ige egyedüli magyarázatának tűnik. Aki engem lát, látja az Atyát is. János 14.9. Krisztus szeretetének exódusában, vagyis az ellentétből a közösségbe való átmenetben, amely az engedelmesség keresztjén átvezet, valóságos megváltás, azaz szabadítás történt. Ez az exódus visz a filautia, a magunkba roskadtság, a magunkba zárkózottság szolgaságából az Isten szeretetére. Az emberi természet Krisztusban vált képessé arra, hogy Isten szeretetéhez hasonló legyen. A szeretet az Isten ikonja, írja Schönborn bíboros. Ezért, aki Krisztust, a megfeszítettet látja, látja az Atyát is. Sőt, a Szent Háromság egész titkát. Mert hozzá kell tennünk, ha valaki Krisztusban az Atyát látja, akkor ez azt is jelenti, hogy benne valósággal szétszakadt a templom kárpítja, és az Isten bensője nyilvánvalóvá lett. Mert az Isten, az egyedüli és egyedülvaló nem monádként, hanem háromságként akkor lesz látható. Az ember ténylegesen akkor vált baráttá, és nyert beavatást az Isten belső titkaiba. Már nem szolga egy homályos világban, már ismeri az igazság szívét. Ez az igazság azonban út, halálos kaland, mégpedig a szeretetnek az önmaga számára történő elveszésben megnyilvánuló, életadó kalandja, amely egymaga a szabadság. A két háború közti időben és a zsinat előtti évtizedben olyan nagy teológusok, mint Jungmann, Karl Adam, Karl Rahner és Arnold a jámbor híveknek egy tényszerű monofizitizmusáról, mint koruk egyházában jelenlévő veszélyről beszéltek. Nyitva hagyhatjuk itt a kérdést, hogy az akkori helyzetet mennyire ítélték meg helyesen. Köztudomású, hogy ma pontosan ellentétes természetű veszéllyel állunk szemben. Nem a monofizitizmus fenyegeti a kereszténységet, hanem egy újfajta arianizmus, vagy ami ennél enyhébb, legalább egy jól kimunkált új nesztorianizmus, amely egyéb iránt belső logikáját tekintve egy új képrombolás felel meg. Maximus Hitvalló egészen más, mint egy monofizita. Neki köszönhető lényegében a monofizitizmus utolsó változatának, a monoteletizmusnak legyőzése is. Lényeges számára, hogy éppen az ember Jézusban tényleg az Atyát lássuk. Egész teológiája az olajfák hegyének, a keresztnek, az emberség új Mózesben megvalósuló exódusának a teológiája máskülönben értelmét vesztené. De Maximus így a nesztorianizmus legyőzésének legmeghatározóbb alakja is, amely tanítás a Szent Háromság titkától elválaszt bennünket, és a transzcendencia falát gyakorlatilag ismét áthatolhatatlanná teszi. Ha pedig a falnak ezen az oldalán maradunk, akkor szolgák vagyunk és nem barátok. Még egy megjegyzést szeretnék itt hozzáfűzni. Krisztus, mikor azt mondja, hogy ő az út, ő maga nyitotta meg a szabadságra és a szabadulásra vívő út gondolatát. Most válik láthatóvá, hogy az igazság is elválaszthatatlanul össze van kapcsolva a szabadsággal. Ezzel szemben messziről elkezdetnek, ha éppen nem értelmetlennek tűnik az a gondolat, hogy az igazság motívumát a szegény Krisztus gondolatával kössük össze. De mégis akad itt egy nagyon mélyreható összefüggés. Az igazság a történelem folyamán azáltal vesztette hitelét, hogy hatalmi pozícióban kínálták fel, és az uralom, valamint az elnyomás mentségére alkották meg. Már Platón megérezte annak a veszélyét, ami onnan ered, hogy az ember az igazságot birtoknak és a felsőbbséget létrehozó és egyben megtartó hatalomnak tekinti. Az igazság nagysága iránti tiszteletből annak megvallását némi öniróniával kapcsolja össze, mint egy sajátos mértéktelenség kifejezését, melyből azonban nem szkepszis, hanem igen nagy bizalom fakad. Így foglalta össze a 80 éves Romano Guardini Platonnak az igazsággal kapcsolatos értelmezését, és egyúttal jellemezte a vele saját útját, amely mindig az igazság szenvedélyes megvallásával, önmaga visszafogásával volt jellemezhető. Platón iróniája és az igazság közötti paradoxon úgy jelenik meg számomra, mint az isteni igazság paradoxonjához való közeledés, amely mint egy hatalmas szegénység és tehetetlenség éppen a megfeszítetben csillan fel. Ő az Isten ikonja, mert ő a szeretet megjelenése, és ezért a kereszt az ő megdicsőülése. Wilhelm von Thierry ennek az isteni paradoxonnak a szeretetéről szóló értekezésében, hogy a Szent Háromságos Isten igazsága, a legnagyobb dicsőség, a megfeszített végsőkig menő szegénységében jelenik meg. Drámaian fejezi ki, hogy mikor Isten képmása, a fiú Isten látta, hogy az angyal és az ember, akik szerinte, vagyis Isten képére lettek teremtve, anélkül, hogy maguk lennének az Isten képmásai, a kép rendetlen hajhászása folytán megromlottak, ekkor mondta magában: jaj, egyedül a nyomor nem támaszt irítséget. Úgy fogom tehát magamhoz vonni az embert, mint egy megvetett ember, mint aki a legutolsó mindegyik között, hogy buzgóság lobbanjon benne lángra az alázatosságban való utánzásomért. Így kell eljutnia a dicsőségbe. Maga az igazság, a tényleges igazság azzal tette magát az ember számára elviselhetővé, sőt úttá, hogy a kiszolgáltatottság szegénységében lépett fel, illetve lép fel. Nem a topzódó gazdag, hanem a kapu előtt kívül megvetett Lázár jeleníti meg az isteni titkot, a fiút. Krisztusban a szegénység egyedi jellé az igazság belső erejévé vált. Nem más, mint a szegénységben lévő valóságos jelenléte nyitotta meg számára az ember szívéhez vezető utat. Az Isten alázatossága, az igazság kapuja a világra. Nincs, más nincs. Az Isten alázatossága, az igazság kapuja a világra. Más nincs. Csupán így módon tud az igazság úttá válni. Megállja a helyét az, amit Pál a Galata levél végén érvei után írt. Végső érvei nem szavak, hanem Jézus stigmái, melyeket ő a testén hordoz. Az igazi kereszténység a helyes hit és a helyes út körüli vitákban A kereszt közössége a végső és döntő mérték.